Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa előre rögzített békeüzenetet olvasott fel a Sanremói Táncdal Fesztivál esti nyitó műsorában, amelyben a zenét a béke eszközének nevezte. A Szent Atya kijelentette, hogy a béke lehetséges, a háború vereség. A videót a Táncdal Fesztivált vendégül látó Ariston Színházban vetítették le, és milliók látták televízión és interneten is, mivel a szombatig tartó zenei fesztivált egy televízió egyenesben közvetíti. A pápa az édesanyját említette, aki gyerekkorában opera részleteket énekelt neki. Azokról a gyerekekről is beszélt, akik nem énekelhetnek, nem énekelhetik az életet, sírnak és szenvednek a világ oly sok igazságtalansága, oly sok háborúja, konfliktusa miatt. A háborúk elpusztítják a gyerekeket, fogalmazott, hozzátéve ne felejtsük, a háború mindig vereség. Ferenc pápa szavait a közönség állva tapsolta meg. Donald Trump titokban újabb személyt nevezett ki az Ukrajna és Oroszország közötti béketörekvések megerősítésére, ráadásul a frissen felkelt Steven Witkoff, akit az Egyesült Államok államfője már korábban kijelölt közel-keleti megbízottjának, Oroszországba el is látogatott, közölte a The New York Times. A megbízott mandátumát néhány héttel ezelőtt bővítette ki az amerikai elnök, hogy tárgyalási csatornát nyisson az oroszokkal. Kedden Moszkvába látogatott, hogy visszaszerezze Mark Fogel amerikai állampolgárt, egy tanárt, aki több mint 3 évet töltött orosz őrizetben kábítószer birtoklása egyával. Hajnalban aztán hatalmas rakétatámadás érte Kijevet, óriási a kár, legalább egy ember meghalt. Az ukrán államfő kijelentette, készen áll a tárgyalásokra, de azt szeretné, ha Ukrajna az erőpozíciójából tudna tárgyalni. Hozzátette, vonzó újjáépítési szerződéseket és beruházási koncessziókat készül felajánlani az amerikai vállalatoknak, abban a reményben, hogy Donald Trump elnököt ezzel Ukrajna oldalára állíthatja. Volodymyr Zelenszky a The Guardian brit napilapnak azt mondta, területcserékről is hajlandó lenne egyezkedni Oroszországgal. Magyarország az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozása helyett 400 millió forinttal támogatja a libanoni hadsereg megerősítését az európai békekeretből, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a közel-keleti válság miatt Libanonból emberek 10 000-ei kényszerültek a lakóhelyük átmeneti elhagyására. Főként az európai migrációs válságról tárgyal ma Budapesten a német AfD elnökével a magyar kormányfő. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadja Alice Weidelt. A migráció ellenes AfD párt kancellárjelöltje többször bírálta a jelenlegi német szociáldemokrata kormány migrációs, gazdaság és energiapolitikáját. A vártnál nagyobb mértékű 5,5%-os volt az infláció januárban, elemzők 4,9%-os drágulást vártak. Egy hónap alatt átlagosan 1,5%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ezen belül az üzemanyagok 2,7%-kal drágultak. Az élelmiszerárak 6%, a szolgáltatások árai 8,5%-kal emelkedtek. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elfogadhatatlannak nevezte a magas élelmiszerinflációt, és már korábban kilátásba helyezte az élelmiszerárstop újabb bevezetését. Közös fellépésben állapodtak meg a V4 országok agrárkamarái a lengyelországi találkozójukon, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A testületek képviselői azt hangsúlyozták, az EU agrárpolitikájának fókuszában a megfelelő minőségű élelmiszerek biztosításának kell állnia. Mintegy 200 milliárd eurós beruházást mozgósít a mesterséges intelligencia fejlesztésére az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke a párizsi mesterséges intelligencia akció csúcson jelentette be a lépést. A rendezvény záró nyilatkozatát az Egyesült Államok nem írta le, a szabályozások korlátozását szorgalmazták. Az amerikai elnök szerint Izraelnek le kell zárnia a tűzszüneti megállapodást, ha a Hamász nem engedi szabadon az izraeli túszokat szombatig, a korábban megbeszéltek szerint. A CNN beszámolója alapján Donald Trump hozzátette, ha a szombat délig nem adják át a túszokat, jön a pokol, ahogy fogalmazott. A harcok felújításával fenyegette meg a Hamászt az izraeli kormányfő is, ha a szombat délig nem adja vissza az izraeli túszokat az előzetes megállapodások alapján. Benjamin Netanyahu a biztonsági kabinettel tartott egyeztetés után azt mondta, arra utasította a hadsereget, hogy vonja össze erőit a gázai övezeten belül és környékén. Elutasítják a gázai övezet amerikai átvételét az arab államok, közölte az egyiptomi külügyminiszter, miután amerikai hivatali partnerével tárgyalt. Badr Abdelati hangsúlyozta a gázai újjáépítés fontosságát, de anélkül, hogy az ott élőknek el kellene hagyniuk a térséget. Végül az időjárásról. Fokozatosan beborul, legtovább északkeleten marad, derült fátya a felhős az ég, estig csapadék még nem várható, sokfelé felélénkül a szél. A csúcsomérséklet plusz 4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hangba, mi a szíved el sose hagyja, jöhet akármi örökké tart. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó. Ez is egy újabb képzel. Napot érzem, és a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlét. Oh, de jó, hogy velem ilyen csoda történt, benne elveszek önként, sose lesz pedig elmúlt rét.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Vízen kullogó, kunsági lakodalmas perec, csépai soros kifli és a karcagi Ferdinánd kalács. A kunsági sütemények receptjeit osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
4 ilyen süteményt gyűjtöttem össze, és ebből csináltam egy ilyen kis füzetecskét. 2 évvel ezelőtt a Kalász, a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetségének volt a 25 éves jubileum az újraindításnak, és ezeket el is készítettem, és oda a sütemények mellé raktuk ki egy ilyen kis nemzeti szín szalaggal átfűzött, és hát annyira ide kívánkozott ennek a kis füzetnek az elejére, a Kölcsey Ferenc a Himnusz című költeményéből ez a sor, hogy értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél. És hát a Törökszent Miklósi liszt az mindig is nagyon híres volt, meg itt a Kunságba termelt lisztnek sokkal nagyobb a sikertartalma, mint más, hát a bácska itt mondjuk nem múlja felül a bácskába termelt gabonát, de itt tényleg nagyon finomak, aztán a Kunságnak ugye külön kultúrája van, hímző kultúrája a sütemények készítésénél, Horváth Ilonkának is volt ez a süteménye, ő neki még is zárójelbe a, úgy van leírva, hogy vízen kelt kifli, vagy vízen kullogó, és zárójelbe nagykunsági lakodalmi sütemény. Most én nem az ő receptje alapján készítem, hanem mezőtúron voltunk, hát mondhatnám 25 évvel ezelőtt egy nyugdíjas klubnak a rendezvényén, még akkor volt a lányom olyan 8 éves, és hát cirok szára feltekert süteményt adtak, és így a lányom megbökött, hogy édesanyja, kérd el tőlük a receptjét. És egy, hát ilyen nagyon ákombákon betűkkel, ahogy ott az egyik tag leírta ezt, én még mai napig is úgy sütöm, arról sütöm, de hát itt most csak fél adagot fogok mondani, mert én 1 kiló lisztből szoktam, ezt ugye már többször hangoztattam, hogy 1 kiló lisztből, mert hát tényleg nagyon egyrészt finom is, és hát nagyon kiadós. Az íze, ha a cirokszárra rakjuk, akkor hasonlít egy kicsit a kürtös kalácséhoz, de még talán finomabb, mert ez átsül rendesen. Na hát akkor a hozzávalók pedig a következők. Egy fél kiló liszt, 2 deka élesztő, 2 deci tejföl, 10 deka vaj, vagy margarin is lehet, de vajjal finomabb, 4 tojás sárgája, 1 deci tej, 1 kevés só, citromhéj, és 20 deka kristálycukor a hintéséhez. Az elkészítése pedig az élesztőt langyos tejbe felfuttatjuk, mint ahogy már többször elmondtam, kovászt készítünk belőle, a lisztet a vajjal elmorzsoljuk a hozzávaló anyagokkal, meggyúrjuk, jól kidolgozzuk. Már én úgy szoktam, hogy a vajat, a tojás sárgáját és a tejfölt, ezeket robotgéppel kikeverem, és akkor úgy teszem hozzá a lisztet, akkor sokkal lágyabb az állaga, meg könnyebb.
Több levegő és kerül a...
Igen, tehát közé. Érdemes egy kicsit külön is bíbelődni vele, és hát, hogy mitől vízen kullogó ez. Hát el se lehet képzelni, hogy hideg víz, mert minden keltisztát azt mondjuk, hogy meleg helyre tesszük. Ezt pedig hideg vízbe kell tenni. Mégpedig egy tiszta asztalkendőt, egy elég jó nagyot meghintünk liszttel, a tésztát belerakjuk, és lazán belekötjük, hogy legyen helye növekedésre is. És hát egy jó nagy fazekat hideg vízzel telerakunk, és a tetejére egy fakanalat teszünk, erre rákötjük ezt a tésztás asztalkendőt, és hát egy körülbelül 1 óra hosszáig, de másfélig is lehet, hagyjuk a vízbe, és akkor följön a víz tetejére a tészta, addigra gyönyörűen meg kell. Most a kifli, ami ugye vízen kelt kifli, vagy vízen kullogónak mondjuk, most először a kiflit mondom el, ugyanebből a tésztából készítjük, majd a másik lehetőséget is. Tehát a deszkát kristálycukorral meghintjük, erre ráreszeljük a citromhéját, vagy összekeverjük előzetesen. Apró cipókat vágunk belőle, és a cukorban megforgatjuk ezeket a cipókat, és 10 centi hosszú rudakra sodorjuk, majd kifliket formálunk belőle, és sütőlapra helyezzük olyan körülbelül 5 centi távolságra egymástól, fél óráig pihentetjük, és közepes tűznél világos rózsaszínre sütjük ezek a kiflik. A másik lehetőség pedig cirok, amiből a seprő készül. A seprő készítőknél lehet még ilyet szerezni, hát egy-egy településen talán még felelhetők ilyenek, itt Törökszent Miklóson van, aki még szokott seprűt kötni, őtőle kaptam legalább 200 szirokszárat, ilyen 20 centis, 15-20 centis, attól függ, különböző vastagságúak, de hát nagyjából az egyforma vastagságút kiválogatom, azokra szoktam. Most ezt én úgy szoktam elkészíteni, hogy nagyobb sotratot készítek belőle, és akkor elvagdosom, azt még egyszer megsodrom, és egy kicsit így a jobb kezemről előre, a bal kezemmel hátra tekerek rajta, és ezt szépen feltekerem a cirokszára, és amikor ez megtörtént, akkor mártom bele a kristálycukorba ezt, és ezt sütőpapírral bélelt tepsibe rakom. Nagyon jó szolgálatot tesz itt a sütőpapír, mert ugye a cukor az rákaramellizálódna a tepsi aljára, és hát sokkal tovább tart elmosogatni, mint hát itt feltétlen használjunk sütőpapírt.
Ha nem figyelünk, akkor bizony rá is ég.
Igen, igen, igen. És amikor megsül, tehát ezt is rózsaszínre sütjük, még melegen leszedjük a cirokszáról, gyönyörűen le lehet róla nyomni, és akkor szépen egy sorral rakjuk először tálcára, hogy ne szívja át az egyik cukor a másikat, tehát ne rakjuk egymásra, csak már akkor, hogyha kihűlt. Én ezt a tésztát, amikor erre a kiállításra, vagy sütemény bemutatóra készítettem, lefagyasztottam, mert hát nem győd, annyit, mindent nem tudtam frissen vinni előző nap, mert mi akkor se lett volna olyan. Egy picikét a fagyasztásnál a cukor az megvonul rajta, de ugyanolyan finom volt, mint hogyha akkor sült volna ki. De inkább friss fagyasztásra javaslom ezt. És hát sokan mondták már ezt, hogy mi ez, hogy vízen kullogó. Hát van, aki ezért óckodik, hogy neki nincs olyan nagy fazeka, meg egyéb, tehát nem bajlódik vele ezzel. Megmondom őszintén, hogy én sem mindig szoktam vízre tenni, de amikor úgy nagyot akarok alkotni, akkor biztos ráteszem, meg le is fotózgattam már ezt. És úgy is meg kell szépen a tészta, hogyha nem tesszük vízre. Tehát a tészta minősége olyan, ugyanolyan lesz, de hát ez egy régi ilyen szokás volt. És hát amit még nagyon szeretek készíteni, ez úgymond saját receptem, kaptam egy kunsági lakodalmi perec receptet, de azon már én variáltam, módosítottam, és ez vált be legjobban. Na hát ez is a hozzávalók úgy kezdődik, hogy 1 kiló liszt, 2 tojás, egész tojás, 2-nek a sárgája, 40 deka vaj, 2 deci tejföl, 2 kis kanál só, 5-6 evőkanál cukor, főleg porcukor, 5 deka élesztő és kevés tej az élesztő felfuttatásához. Ezt is hasonlóan, mint az előbb a vízen kullogónál, hogy érdemes a tojás sárgáját, vagy a tejfölt, a cukrot és a sót kikavarni. Közben ugye az élesztőt meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, a cukorból teszünk 2 kanállal bele, mert az jobban dolgozik az élesztő, és akkor egy-két kanál liszttel megszórjuk, és hagyjuk, hogy jól megkeljen. Én át szoktam még egyszer keverni, és akkor újra megkel, és akkor hozzászétáljuk a lisztet, ahhoz a keverékhez beletesszük az élesztőt, és jól eldolgozzuk, jól kidolgozzuk, nem kell túlzottan sokáig. Na ez viszont elég sok időt igényel arra, hogy pihenjen a tészta legalább 2-3 órát. Úgyhogy ezt mindig úgy szoktam, hogy reggel begyúrom korán, és akkor közben még valami mást megsütök, és akkor ez szépen meg kell. Akkor átgyúrom az egészet, és hát olyan körülbelül 16 darabra elvágom ebből a kiló lisztből, ebből a mennyiségből. Ezekből sodratokat készítek először, és majd ezeket a sodratokat ismét elvágom 10-12 darabra. Nagyjából egyforma vastagságúakra megpróbálom, és ezt megint megsodrom körülbelül egy 20-25 cm-re. Ezt is a jobb kezemmel előre, a bal kezemmel hátulra egy kicsit forgatok rajta, hogy annál foszlósabb lesz, és akkor a két végét összefogom, és elkezdem így fonogatni mind a két, tehát ez ilyen kettes fonása, hogy összefonom, és akkor az egészet összerakom egy kis karikába. Ezt is szintén sütőpapírra bélelt tepsibe rakom, egy nagy gáztepsibe 5x5, úgy ez már így jó kipróbált, és amikor az összes tészta benne van a tepsibe, akkor felvert tojással megkenem. Ezt úgy szoktam, hogy az egészet elkészítem, és akkor kezdem sütni az első tepsiben, amikor már mind elkészült, addig kellnek ezek, és hát ezzel a felvert tojással megkenem. Ezt legalább 200 fokos előmelegített sütőbe 10-12 percig kell sütni, közben azért figyelni kell, hogy meg ne égjen, és ha egy kicsit kihűlt, akkor kezdjük kiszedni a tepsiből. Egyik alkalommal még akkor Gergő unokám körülbelül 4 éves volt, pont ott voltak nálam, amikor ezt sütöttem, és akkor, amikor eszegette, azt mondta, hogy hát nagymama, ez kényeztetően finom. Úgyhogy rajta maradt ezen a kunsági perecen, hogy kényeztetően finom, és most hétvégére a 2 kislánynak volt a születés és névnapjuk, hát nekik, és ez volt a kedvencük, ezt hordták. Érdekes, a krémes süteményeket nem annyira kedvelik, mint az ilyen kicsit édes, de mégsem olyan nagyon édes sütemény. Hát én ezt nagyon szívesen sütöm, és ez is elengedhetetlen süteménye volt az alföldi lakodalmaknak, az a, és a neve, hogy a kunsági lakodalmi perec. Én az eredeti receptet Kisújszálláson kaptam, de ők zsírral készítik, és nem sodorják így meg, hanem hát az ujjuk köré csavarják, és csak ilyen pici kis pereckék lesznek belőle. Üzletbe is lehet kapni, hát az elég kemény, de ne ilyen ropogtatni valónak, az is megfelelő, de ez az összesodrott, összerakott, nagyon látványos is, szép és hát finom. Ez viszont nagyon jól fagyasztható, azért is szoktam belőle ennyit csinálni, akkor azokat zacskóba rakom, vagy dobozba, és sokáig eláll a fagyasztóba, és amikor kivesszük egy órán belül, már lehet fogyasztani, és olyan, mintha aznap sütöttem volna. Tehát ezt érdemes többet is csinálni, meg jól szállítható, hogyha valahova vinni akarjuk, kávéhoz, teához, vagy csak úgy nasolni is nagyon jó.
Én a bánatot csak mindig kifogom én, mindig kifogom. Rossz porondra léptem, hol nincs kacagás, nem jön soha más, csak mindig a pofon. Én a szerencsével nem barátkozom, és a boldogsággal nem találkozom. Én egy szerelmet, ha végig harcolok, már úgy indulok el, hogy a vesztes marad. Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors, egyszer jön a rossz és aztán jön a jó.
Azzal bíztatnak, hogy tájfolok után egyszer évbe áll a hányódó hajó. Velem úgy látszik, a kerék itt megállt, vagy nem találtam én még soha jó rév kapitányt. De a bár Mindig kifogom.
Néhány évvel ezelőtt a Szolnoki Néplapban fedeztem fel egy receptet, a csépai soros kiflit. Már talán Csépa nem a Kunság része, de a megyénkhez tartozik, Jász-Nagykun-Szolnok megyébe levő kis település, és hát ez az érdekessége a dolognak, hogy írta a Néplapba, írták, hogy a csépai soros kifli a helyi gyerekeknek a kedvence lett, amelyeket nem csak falunapokon tesznek az asztalra az asszonyok, de számos otthonban, sőt a közkonyhán is szívesen sütik ezt a hagyományos régi receptet. Mert egy időben ez feledésbe merült, nem nagyon sütötték, csak ilyen nagy falu ünnepeken, és hát azért ez nagy dolog, hogy már az iskolai konyhán is visszanyúlnak a régiekhez és sütik. Hát ehhez viszont elég sok liszt kell, viszont két nagy tepsivel van belőle. De ez másfél kiló liszt kell, 5 deka élesztő, 25 deka margarin, egy csipet só, 3/4 liter tej, tehát liter, 5 egész tojás, 1 marék cukor, és ehhez sütésálló lekvár, lehet ilyet kapni, és zsír kell hozzá, és tojás a kenéshez. A zsírmennyiségét azt nem igazán tudom meghatározni majd, de amikor odaérünk, elmondom, hogy miért. A maradék tejet is meglangyosítjuk, és ebbe belemorzsoljuk a margarint, és amikor az élesztő feljött, akkor a liszttel összedagasztjuk, meg ugye beletesszük a tojást, a zsírt, azt még nem, egy kevés sót, és jó kis könnyű tésztát dagasztunk belőle, legalább 45 percig, egy óráig kelesztjük, ez egy lágy tészta lesz. A tésztát lisztezett deszkára helyezzük, majd újnyi vastagságúra nyújtjuk, és olyan 5x5 centis kockákra vágjuk. Tetszés szerinti ízbe és mennyiségbe sütésálló lekvárt helyezünk a közepére. Hát ebből van barack, szilva, és tudom, 3 vagy 4 félevel találkoztam már. Hát ebből kifliket vagy rudakat formálunk, és ezeket a darabokat zsírba vagy olajba meghembergetjük, tehát felolvasztjuk a zsírt, és szorosan, szépen sorba egymás mellé helyezzük a tepsibe. Ettől lesz soros kifli. A tepsit előzőleg nem szükséges kikenni zsiradékkal, a tetejét felvert tojással megkenjük. Egy kicsit hasonlít az aranygaluskának az elkészítéséhez, mert azt is belemártjuk egyenként egy kis olvasztott vajba, ugye az vajjal készül. Ez 170 fokos sütőben 35-45 perc alatt készítjük el. És hát akkor jó, hogyha a teteje egy picit aranybarnába válik. Ezzel a süteménnyel, ezen a rendezvényen díjat is nyertem, de itt elmondom, hogy én nem adtam volna erre magamnak díjat, nem lett tökéletes, mert nagyon nagy volt ez a mennyiség, és én még ebből csináltam egy rút fonatkalácsot is, és akkor megbontottam a fonatkalácsot, ugye azt gyorsabb fogyasztásra szántam, és egy ilyen barnás lett a tésztája. Hát mondom, mitől változott meg ez a tészta? Hát már mindenfélét gondoltam oda, mert én még velem ilyen átváltozás nem történt. Aztán eltelt egy kis idő, mire megfejtettem a titkát. Én régebben hallottam egy idős nénitől azt, hogy egy kevés szódabikarbonát is tegyünk a keltésztába, akkor még jobb lesz. És én ezt a szódabikarbonát nem mértem, hanem csak úgy beleöntöttem, és nyilván több került, és a szódabikarbonátó barna lett. Az íze nagyon finom volt, csak hát nem fehér liszt. Tehát lehet, hogy azért díjazták, hogy azt hitték, hogy teljes kiörlésű lisztában, vagy nem tudom én, de szóval én nem adtam volna erre a másik kettőre, mert kettő nyert ebből a négyből, már nem emlékszem, hogy melyik pontosan, de hogy erre én nem adtam volna díjat, az biztos, hogy ez nem úgy sikerült, de az íze nagyon jó volt, és attól, hogy zsírba mártottuk, olyan foszlós lett, tehát, hogy mindegyik kifli elvált egymástól, pedig szorosan volt a tepsibe, és nagyon, azóta nem is sütöttem, de már most érdemes lenne, hogy lehet, hogyha hétvégén hazajön az unokám, fogok sütni ilyet. És hát egy időben nagyon kedves volt a családomnak a Ferdinánd tekercs, ami a kunsági mazsolás Ferdinánd tekercs, ez pedig Karcaghoz kötődik, a Kunság fővárosának mondják Karcagot. Nem is tudom, hogy nem-e hungarikum már ez a kunsági Ferdinánd tekercs. Azt hallottam, hogy aspirál erre a címre. Hát most én ezt nem tudom, hogy ez a recept, ami nekem megvan, hogy ez most a valódi karcagi recepte, vagy az, amit én szoktam készíteni. Volt egy idő, amikor minden hétvégén esütöttem, amire kedves volt, aztán úgy utána lehet, hogy elég volt a gyerekeknek, és nem kérték, hogy megint ilyet süssek, úgyhogy mostanában már ez elmaradt. Tehát ehhez a hozzávalók 50 deka liszt, 3 tojás sárgája, 2 deka élesztő, 25 deka vaj, 25 deka porcukor, 10 deka mazsola, 3 deci tej, 1 deci tejszín, 1 csomag vaníliás cukor és 1 csipet só. Tehát a lisztből, a tojás sárgájából, vajból, élesztőből, csipetnyi sóval, kevéske cukorral és a 1,5-2 deci tejjel könnyen keverhető kalástésztát készítünk, jól kidolgozzuk, majd egy órán keresztül meleg helyen keresztjük. Ha megkelt, akkor újnyi vastagra kinyújtjuk, 20 deka vajat, 20 deka porcukorral habosra keverünk, és ezzel a masszával vékonyan megkenjük a tésztát, ezután megszórjuk a megmosott és lecsepegtetett mazsolával, majd feltekerjük. A feltekert tésztát körülbelül, mint a darásfészket készíteni. A feltekert tésztát körülbelül 2-3 centis darabokra vagdaljuk, és állítva egymás mellé helyezzük. Több órányi kelesztés után középmeleg sütőbe 20 percig sütjük, és majd kihúzzuk, és meglocsoljuk az 1 deci tejszín, 5 deka cukor és 1 csomag vaníliás cukor keverékével, és újra visszatesszük a sütőbe, és még további 10 percig sütjük, és ekkor ez a keverék szép barnára rásül, nagyon finom. Ez is elválik egymástól, mert összenő. Én akkor úgy készítettem, hogy van egy igazi vas lábasom, ahova belefért 5 vagy 6 ilyen Ferdinándtek vagy tekercs, gyönyörű volt, mint a rózsa, annak is le volt fotózva. vagy csak tepsibe, ha nyilván, ha valahova viszi az ember, akkor ilyen tortaszerűen, tehát körformába, akkor még egy cserépedénybe is sütöttem ezt a mennyiséget. Azt hiszem, hogy 3 ilyen lett belőle, de nekem is ez nagyon kedvenc süteményem. Úgyhogy ennyi, amit én szoktam sütögetni, bár biztosan van még, amire majd rátalálok így a unsági, de ezek ilyen ünnepi süteményeknek számítottak, és hát lakodalmakba elengedhetetlen volt például Karcagon ez a Ferdinánd tekercs, úgyhogy ezt több gasztronómiai műsorban már lehetett hallani, látni, és érdemes kipróbálni. Most még egy pillanatra visszatérnék a csépai soros kiflire, az is szintén lefagyasztható, mert azért a 1,5 kiló lisztből, tehát ezt meg lehet felezni is, akkor csak egy tepsivel lesz. Ha 1,5 kilót, akkor 2 tepsivel, de annyira jó a tésztája, de ne tegyünk bele sok szódabikarbonát, vagy nem is fontos beletenni, hogy ebből akár fonott kalácsot is készíthetünk a gyerekeknek. Tehát, hogyha ennyi mennyiségből készítjük, akkor 1 tepsi kiflit készítsünk, és az egyikből megcsináljunk fonott kalácsot, és azt pedig tojással kenjük meg a tetejét, az is biztos nagyon kiváló lesz. Én az egyik évben a húsvéti fonott kalácsot ezzel a tésztával készítettem. És jó volt. Tehát nem kellett olyan sokat tagasztani, mint az igazi eredeti kalács receptemet. És mégis foszlós volt, jó volt, és megfelelt. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, és kívánom azoknak is, akik nem a Kunság területén laknak, hanem északon, vagy az ország bármely részébe, hogy érdemes kipróbálni ezeket a tájjellegű süteményeket is, mert érdekesség. Ezt tényleg Orsod megyébe egyiket sem ismertem, bár dalásfészket csinált édesanyám, de nem ezzel az eljárással, viszont ők is megkedvelték a vízen kullogót, és nagyon szerették akkor a kunsági lakodalmi perecet is. Hát kávéhoz különösen a sógornőmnek szinte majdnem minden alkalommal szoktam vinni, még most is, hogy ő is nagyon szereti. Tehát ahova még vittem, eddig mindenütt sikert aratott.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a kunsági süteményekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Pápai üzenet a párizsi mesterséges intelligencia csúcs találkozóra. Minden kultúra és minden nyelv javát szolgálja. Ferenc pápa üzenetet küldött az őslakos népek globális fórumára. Az őslakosok védelme nem csak igazságosság kérdése, hanem a jövő garanciája is. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem II. János Pál társadalomtudományi ösztöndíjakat hirdet. Munkatársakból imaközösséggé válni, Interjú a gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról. Pápai üzenet a párizsi mesterséges intelligencia csúcsra. Minden kultúra és nyelv javát szolgálja. Február 10-én és 11-én tartották a francia fővárosban a csúcs találkozót, melyre Ferenc pápa eljuttatta Emmanuel Macron elnöknek címzett üzenetét. A szív algoritmusa megvéd minket a technológia helytelen felhasználásától. A mesterséges intelligencia segítse a fejlődést, a szegénység felszámolását és a föld valamennyi kultúrájának, nyelvének érvényre juttatását. A Szentatya már tavaly a dél-olaszországi Púliában tartott G7 találkozón rámutatott, garantálni és védelmezni kell az ember lényegi ellenőrző pozícióját a mesterséges intelligencia programok döntési folyamatai fölött. Ha nincsenek meg ezek a kontrollmechanizmusok, akkor a mesterséges intelligencia az emberi méltóságot fenyegetheti. A párizsi csúcs találkozón résztvevő szakértők és aktív politikai szereplők jelenléte örvendetes. Ferenc pápa elismerő szavakkal illeti üzenetében egy olyan politikának a támogatását, amely az emberiség megóvását célozza, és megakadályozza azt, hogy a mesterséges intelligencia felhasználása leszűkítse a valóságot számok halmazává, előregyártott kategóriákba zárja, és uniformizáló antropológiai, társadalmi, gazdasági és kulturális modelleket kényszerítsen ránk. Dilexit Nos kezdetű enciklikájában a pápa a szív algoritmusáról beszélt Pascal nyomán, akinek születése centenáriumára apostoli levelet is írt. Az algoritmusokat lehet arra használni, hogy megtévesszék az embert, de a szív a maga legbensőbb és igaz érzelmeivel nem csalhatja meg az embert. Csak az emberi szívből értjük meg a létezés értelmét, idézte Pascalt a pápa, majd egy nagy francia filozófus Jacques Maritain gondolatát. A szeretet többet ér az intelligenciánál. Az új technológiát a közjó szolgálatába kell állítani. A mesterséges intelligencia hathatós eszközt adhat a tudósok és szakértők kezébe, akik újító és kreatív megoldásokat keresnek bolygónk ökológiai fenntarthatóságára. Ne feledjük azonban, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia rendszerek működtetése tetemes energiát emészt fel, figyelmeztet a pápa. Ennek a témának szentelte a tavalyi békevilágnapra írt üzenetét is a Szentatya, amelyben aláhúzza, a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló vitákban valamennyi érdekelt fél hangját meg kell hallgatni, beleértve a szegényeket, a kitaszítottakat, és mindazokat, akiket gyakran nem vesznek figyelembe a globális döntési folyamatokban. A párizsi csúcs találkozó segítse elő egy közérdekű platform létrehozását a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy minden nemzet megtalálja az új technológiában a fejlődési lehetőséget, a szegénység elleni küzdelem eszközét, továbbá a helyi kultúrák és nyelvek védelmét szolgálja. Csak így tudnak a föld népei hozzájárulni az adatok létrehozásához, melyeket a mesterséges intelligencia felhasznál majd, így képviselve az egész emberiséget jellemző valódi változatosságot és gazdagságot. Antiqua et Nova címmel január 28-án jegyzéket adott ki a Vatikán a mesterséges intelligencia etikai szempontjairól. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a következő csúcs találkozók részletesebben vizsgálják meg a mesterséges intelligencia társadalmi hatásait az emberi kapcsolatokra, a tájékoztatásra és a nevelésre nézve. Az alapkérdés mindazonáltal továbbra is antropológiai jellegű, vagyis, hogy a technológiai haladás jobbá teszi az embert, lelkileg érettebbé válik-e általa, jobban tudatában lesz-e emberi méltóságának, felelősebb, másokra nyitottabb lesz-e, különösen a rászorulók és a gyengék irányában. Ne feledjük, hogy legvégső kihívásunk mindig is az ember lesz, zárul Ferenc pápa üzenete a párizsi mesterséges intelligencia csúcsra.
Ferenc pápa, az őslakosok védelme nem csak igazságosság kérdése, hanem a jövő garanciája is. Az őslakosok jogainak védelmére irányuló erőteljes felhívást fogalmazott meg Ferenc pápa üzenetében, amelyet az őslakos népek globális fórumának résztvevőihez intézett. A tanácskozást az IFAD szervezte Rómában február 10-én és 11-én. Az őslakosok önrendelkezési joga, út az élelmezés biztonság és a szuverenitás felé, ez volt a témája a 7. alkalommal megrendezett eseménynek, amelyen részt vett Fernando Chica Arellano prelátus, a Szentszék állandó megfigyelője a FAO, az IFAD és a világélelmezési program ENSZ ügynökségeknél. A pápa mindenek előtt reményét fejezte ki, hogy a találkozó jelentős teret biztosíthat az őslakos közösségek prioritásairól, aggályairól és legitim törekvéseiről szóló vitának, ezek tanulmányozásának és az erről folytatott eszmecserének. Ferenc pápa a témát illetően arra hívott üzenetében, hogy ismerjük fel az őslakos népek értékét, valamint a tudásuk és gyakorlataik ősi örökségét, amelyek pozitívan gazdagítják a nagy emberi családot, színesítve azt hagyományai különböző jellemzőivel. Mindez a remény horizontját tárja fel a jelenkorban, amelyet intenzív és összetett kihívások és sok feszültség jellemez, állapította meg üzenetében a pápa. A saját kultúra és identitás megőrzéséhez való jog védelme szükségszerűen magában foglalja a társadalomhoz való hozzájárulásuk értékének elismerését, létük és az élethez szükséges természeti erőforrásaik megőrzését, hangsúlyozta a pápa. Elítélte azt a súlyos fenyegetést, amelyet a multinacionális cégek, a nagybefektetők és az államok növekvő mezőgazdasági földfoglalása jelent. Ezek olyan káros gyakorlatok, amelyek veszélyeztetik a helyi közösségek méltóságteljes élethez való jogát. A föld, a víz és az élelmiszer nem pusztán javak, hanem magának az életnek és a népeknek a természettel való kapcsolatának az alapja, mutatott rá a pápa az üzenetben. E jogok védelme tehát nem csak igazságosság kérdése, hanem a fenntartható jövő garanciája is mindenki számára. Az emberi családhoz való tartozás érzésétől áthatva tudjuk biztosítani a jövő nemzedékeinek azt a világot, amely összhangban van azzal a szépséggel és jósággal, amely Isten kezét vezérelte a teremtés során. Végül Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetek vezetői megfelelő intézkedéseket tesznek azért, hogy az emberi család együtt járjon a közjó érdekében, hogy senki ne legyen kirekesztve, és senkit se hagyjunk lemaradni. Az Angelikum II. János Pál Társadalomtudományi Ösztöndíjakat hirdet meg. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem, az Angelikum Társadalomtudományi Kara a Pápai Társadalomtudományi Akadémiával együttműködve meghirdette a jelentkezési lehetőséget a II. János Pál posztdoktori ösztöndíjakra. Ezek az ösztöndíjak 9 hónapos római tartózkodást foglalnak magukban 2025. októberétől 2026. júniusáig, és egyedülálló lehetőséget kínálnak azoknak a tudósoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy tudományos kutatásukkal hozzájáruljanak az egyház reflexiójához társadalmi küldetéséről. Az ösztöndíjasok elemzik majd az egyház hozzájárulását a civil társadalomhoz, és tanulmányozzák kezdeményezéseinek hatását olyan területeken, mint az oktatás, az egészségügy, a szociális szolgálatok és a lelkipásztori munka. Az ösztöndíj pályázatra szociológiában, közgazdaságtanban, pszichológiában, etikában, menedzsmentben, politológiában vagy kapcsolódó tudományágakban PhD fokozattal rendelkező jelöltek jelentkezhetnek. B2-es szintű angol nyelvvizsga bizonyítvány is szükséges. Az ösztöndíjak fedezik a római szállás költségeit a program teljes időtartamára, a turistaosztályú repülőjegy visszatérítését, a havi ösztöndíjat a megélhetési költségekre és az egészségbiztosítást. A program minden akadémiai és publikációval kapcsolatos költséget teljes mértékben fedez, biztosítva, hogy a tudósok hozzáférjenek egy ösztönző és jól támogatott kutatási környezethez. Minden ösztöndíjas egyéni kutatási projektet hajt végre, amely olyan globálisan releváns kérdésekkel foglalkozik, mint a migráció, a szegénység enyhítése, vagy az átfogó ökológia, összhangban a katolikus társadalmi tanítás elveivel. A program lehetőséget kínál olyan akadémiai kurzusokon való részvételre is, amelyek elmélyítik a résztvevők tudását a katolikus társadalmi tanításról és a keresztény társadalmi gondolkodás történetéről.
Munkatársakból ima közösségé válni. Hallgassák meg interjúnkat a gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában a gyulafehérvári érsekség munkatársainak római zarándok csoportját, élükön Kovács Szabolcs titkáratjával és munkatársával Hegedűs Enikő művészettörténésszel, aki egyúttal gyulafehérvári egyházművészeti referens. Szabolcs atya, először hozzáfordulok. Mit jelent ez a munkatársi zarándoklat?
Köszönjük szépen a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk. A zarándoklatunk célja a szent évnek és a munkaközösségünknek egy kicsit az építése, összerázása. Nagy lehetőség szerintem számunkra, hogy ne csak társulatként, hanem közösségként legyünk itt az Örökvárosban. Munkatársakkal, barátokkal együtt, és közösen imádkozzunk, mert szerintem a közös imádságnak az ereje az mindig jobban meghallgatódik a Jóistennél, mint a személyes imának az ereje, és ez egy nagy lehetőség számunkra, hogy itt Rómában itt lehessünk együtt, mint munkaközösség, és igazából szerintem jobban meg is élhetjük a szent évet, a jubileumi évet, meglátogathatjuk a pápai bazilikákat, átmehetünk a szent kapukon, tehát ez mindegy olyan lehetőség számunkra, amely összeköt, hogy egyre jobban szolgálhassuk a Jóistent, egyházunkat.
Hogyan történt a munkatársak meghívása, rosszabb szóval kiválasztása?
Hát igazából az érsekatyának, Gergely érsekatyának volt az ötlete, hogy milyen jó lenne, hogyha itt tényleg munkaközösségként, ugye a szent évben elzarándokolhatnánk Rómába, és akkor meg volt adva a lehetőség a munkatársaknak, hogy aki szeretne, az csatlakozzon.
Tehát meghívtatok mindenkit igazából.
Igen, mindenki meg volt hívva. A gyulafehérvári érsekségnek úgymond a kúriának a munkatársai, azok, akik
itt most jelen. Összesen
37 munkatársunk van az érsekségen, és abból most jelenleg 34-en vagyunk itt.
Hát szinte teljes az osztály létszám.
Igen.
Hogyan látja ezt egy művészettörténész? Egyike a munkatársaknak, kedves Enikő.
Nagy öröm számunkra ez a jubileum év is, meg egyáltalán Rómába elzarándokolni. Egy nagy lehetőség és öröm. Voltak közülünk olyanok, akik először vannak Rómába, sőt először repültek életükbe, tehát egy nagy élmény önmagába, plusz még ez a szent év, és hát olyan helyeken járunk, ahol szinte kézzel foghatjuk a szenteknek a nyomát, a jelenlétét, és mindenképpen élmény mindannyiunk számára.
Rómába zarándokolni bármikor egy kegyelem, jeles módon, ha éppen szent évről van szó, mint most a reménység szent évében. Szabolcs atya, hogyan készültetek erre a jubileumi zarándokútra?
Hát a készület szempontjából ez nagyon érdekes volt, mert ez a szent év, ez nem gyakori.
25 évenként
igen.
Van.
Hogy először is úgy, szerintem mindannyian, de legalábbis mi úgy papi közösségben, az érsekségben úgy többször beszéltünk erről, hogy hát milyen fontos is az, hogy ezt ugye a régi ridó hagyomány szerint, hogy úgy feléleszteni a lelkünkbe azokat a dolgokat, amik úgy elhanyagolódtak a hétköznapok folyamán, vagy amiket úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, és akkor más ez egy római zarándoklattal erre készülni. Próbáltunk, szervezkedtünk, hogy ugye, ahogy mondta Enikő is, hogy nagyon sokan először vannak Rómába, először repülnek, hogy tényleg nagyon szerettük volna azt, hogy mindenkinek ez egy felejthetetlen élmény és lelki gyarapodás legyen. És akkor így közösen érsekatyával, püspökatyákkal próbáltuk azt, hogy minden úgy a helyén legyen, akár lelkileg, meg gyakorlatilag szállásokkal, programokkal kapcsolatosan.
Érsekatya, itt lenne most egyébként is őt kérdezném, sajnos éppen ma reggelre lebeteg. kedves érsek, hogy jobb bulást kívánok neked, és hát még a beteg ágyban is a Jóisten kegyelme érjen utol téged. Mik ennek a zarándokútnak a fő pillérei, Enikő?
Még annyival kiegészíteném a Szabolcs atyának a gondolatait, hogy az érsek atya vezetett minket. A program összeállításon kívül ő volt az úgynevezett idegenvezetőnk, és négy nagy bazilika meglátogatása szent kapukon való átlépés volt tulajdonképpen a pillérek, azokat jelentették, de útközben, amit lehetett, arra felhívta a figyelmünket, meglátogattuk, valóban a szentek nyomába járhattunk. Ma voltunk a Magyar Kápolnába, Szent Péter Bazilikába, és a magyar szentek boldogok között különösen erős volt számomra elmondani a boldogávatási imát, és reméljük, hogy nem sokára ő is a boldogok között lesz.
Mit reméltek ettől az zarándokúttól? Mit vártuk?
Én személyesen legalábbis Szent Ignác atyánk mintájára, én különösebb elvárás nélkül jöttem. Harakozás nélkül jöttem el a Szent Évre. Ugye a szabadsággal próbálom megélni azt, hogy lepjen meg a Jóisten. Hogy lepjen meg a Jóisten mindannyiunkat, és kikinek adja meg azt a kegyelmet, hogy felfedezhesse saját személyes életében azt, hogy mit ajándékozott neki ez az arándoklat.
Tehát az esemény nem annyira kívül történik, hanem bennünk. Ez egy nagyon fontos mondat. Igen. Köszönöm szépen, de hát, hogy mit ad nekem, mi történik bennem, erre odafigyelni. Egy művészettörténésznek mit jelent Róma utcáin sétálni, ahol a történelem jelen valóság minden századból?
Róma mindig lenyűgöző, és az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen az, ami 2000 éve ezelőtt megépült, aminek a romjait láthatjuk, illetve hát kiépülve, és ugye századok, ahogy egymásra épültek, meg azoknak a lenyomatai. Azt tapasztalható meg a provinciában, tehát Gyulafehérváron is, tulajdonképpen az érseki székhely is a régi római falakra épül, ott is megvan ennek a lenyomata, és valahogy ez a kapcsolatnak a lelki és a művészeti és minden egyházi kapcsolatnak a megerősödése egy-egy ilyen út.
Hogyan szeretnétek meghosszabbítani ezt a zarándokutat? Mi lesz utána? Hogyan adjátok tovább a tapasztalatokat?
Hát én remélem, hogy majd fogunk egy ilyen napot szentelni így munkatársakul, amikor egy picit így kiértékeljük, hogy választ kapjunk az előző kérdésedre is, hogy kiben mi történt belül ez alatt a zarándoklat alatt. Mert szerintem ugye tudjuk azt, hogy főleg aki már többször volt Rómában, hogy néhogy az ember telítődik. És igazából, amikor hazaér, akár egy zarándoklatról, akár egy irándulásról, sok minden dolog azután élet fel újra benne. És hogy milyen szép lenne, hogyha hazatérve majd tudnánk egy olyan napot tartani, amikor közösen leülünk és imádságban kiértékeljük úgymond egymás kölcsönös tapasztalatait, mert ugye, hogy belül történik az zarándoklat, hát ki tudja, hogy a Jóisten kit mivel lepett meg ez alatt, az zarándoklat alatt, és akkor az milyen szép lenne, ha úgymond be tudnunk tenni a közösbe.
Sok isteni meglepetést kívánok még a római időszak alatt, és örömet abban is, hogy majd hazatérve mindezt családi vagy munkatársi környezetben átadhatjátok azoknak, akiknek egyelőre még nem volt lehetőségük Rómába zarándokolni. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönjük szépen a meghívást!
A gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról Páter Vértes Aljai László interjúját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem.
Pilinszky János Azt hiszem című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje. 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg, Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 1956 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 1957. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 1957. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmadnapon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete, a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Gaston Courtois, a miséző papért. Uram Jézus, aki papjaid által szüntelen feláldozod magad a világ oltárain, segíts nekik, hogy életük a te áldozatoddal egyesült, őszinte és tiszta áldozattá váljon. Add, hogy a legszentebb áldozat egész napjuk központja legyen. Abból tanuljanak igazi papi, áldozati lelkületet. Add, hogy mindennapi szentmiséjükben a hit és a szeretet szüntelenül buzgó forrását találják, amely növeli szeretetüket embertársaik javára. Adj a világ minden papjának a tiéddel azonos érzelmeket szentmise áldozatuk órájában, hogy így általuk folytathasd örök fölajánlásodat atyád dicsőségére, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak benne.